Schneiderek Ervint a régi rendszerben kis túlzással szinte mindenki ismerte Marosvásárhelyen. Fiatalok is, idősebbek is, hisz ő volt a film akkoriban. A 40-es években kezdett el mozgóképpel kísérletezni, önerőből tanult meg filmet készíteni, emellett pedig a mozigépész szakiskola tanára volt Marosvásárhelyen. 1958-ban indította el filmklubját, amely a Pionírok házában és a szakszervezetek művelődési házában működött. Erre a filmklubra, illetve Schneiderek Ervin tevékenységére emlékezik az a kiállítás, amely október közepéig látogatható Marosvásárhelyen a Kultúrpalotában, és amely nem csak a filmes szakemberre emlékezik, hanem a hagyatékában lévő tárgyakat is felsorakoztatja, amelyekkel valaha filmek készültek. A filmklubban tevékenykedő fiatalok nagyon hamar rájöttek a filmkészítés ízére, az ebben rejlő egyéb lehetőségekre is. A Marosvásárhelyi az ország egyik legsikeresebb filmklubjává nőtte ki magát, ahol annak idején ma már neves közéleti személyiségek is megfordultak, sőt televíziós szerkesztőkké is váltak. A diktatúra éveiben olyan alkotások készültek a Marosvásárhelyi Filmklubban, amelyek akkori fesztiválok díjait nyerték el. Ház Sándor például, aki ma a Szentegyházi Gyermekfilharmónia vezetője, animációs filmjével nyert fesztiváldíjat, és a legendás Gopóval is kezet fogott. A filmklub lehetőséget adott kipróbálni a keskeny filmes technikákat, a 8 és a 16 mm-es technikát, pótolta az akkoriban hiányos filmes képzést. A fiatalok a lehetséges technikai megoldások szinte mindegyikével kísérleteztek. Tette ezt Schneiderek Ervin is, aki a régi rendszer sötétségében a filmkészítési irányzatokkal is önerőből tartotta a lépést. A rendszer megmagyarázhatatlan módon, noha figyelemmel tartotta, mégis engedékenyen viszonyult a filmklubban készülő alkotásokhoz, nem cenzúrázta azokat szigorúan. A rendszerváltás után Schneiderek Ervinnek is váltania kellett. Saját filmgyártó céget hozott létre, a Stúdió Hetet. A keskeny filmet pedig felváltotta a Videó. A tárlat fotókkal, a filmkészítéshez kapcsolódó tárgyakkal és filmes válogatással vázolja, hogy mit jelentett amatőr filmesnek lenni a régi rendszerben. Majd a változás után hogyan lehetett vállalkozóként filmet készíteni Romániában. Schneiderek Ervin hagyatékát az Erdélyi Audiovizuális Archívum dolgozta fel és göngyölítette fel a mozigépésziskola, a Pionírház és a szakszervezetek házának a történetét. A következőkben a kiállítás kurátorával, ötletgazdájával, az Erdélyi Audiovizuális Archívum munkatársával, Blos Jáni Melindával beszélgetünk a tárlatról. Egy olyan kiállítás kellős közepén ülünk, amely nagyon-nagyon részleteibe menően idézi hát a régi rendszernek a hangulatát, hiszen Schneiderek Ervinnek az igazi tevékenysége a régi rendszerben zajlott, amikor próbálta valahogyan a filmkészítésre a fiatalokat is rávezetni, meg hát a filmvilágába beavatni az embereket akkor, amikor ez egy olyan művészet volt, amely inkább propaganda célokat szolgált. És azért is mondtam, hogy egy olyan kiállítás kellős közepén vagyunk, hiszen most mondtad, hogy még a székek is a korabeli időket idézik, meg hát minden, amit itt látunk, a felvevőgépek és a kamerák és filmszalagok. Schneiderek Ervint ismerik a marosvásárhelyiek. Mégis hogy érezted te? Mi volt az a plusz, amit nyújtani tudtál? Vagy mi volt az, amit számodra nyújtott ő ezzel a kiállítással?
Én sokat gondolkodtam azon, hogy nekem mi közöm van hozzá, mert volt, aki megkérdezte, hogy én ismertem Schneiderek Ervint, valaki-e vagyok, hogy én ezzel foglalkozok. van egy közös pont, amelyen nagyon egyetértünk, hogy szeretjük mind a ketten a filmet. Tehát ő rettenetesen szeretett szerintem filmet nézni, vagy a filmtechnika iránt nagyon érdeklődött, és engem meg a filmkészítésnek az öröme, tehát a filmkészítő embernek a filmmel való foglalatossága, azok a kapcsolatok, amiket úgy sző, hogy a filmmel foglalkozik közben, hát engem ez érdekel. Tehát azok az emberek, meg azok az emberi rajongások, vagy az emberi kultúra, ami a film mögött van. Tehát nem a kész termék.
De akár ismerhetted volna is.
Egyszer valójában találkoztam, tehát 2007-ben a doktori dolgozatom készítése közben jutottam el hozzá. Fura érzés volt, hogy akkor én gyerekként nem hallottam róla. 2006-7-ben én nem tudtam róla, és nekem kutatóként kellett felfedeznem őt. Valójában ez is a szerepe egy ilyen kiállításnak, egy ilyen munkának, hogy ne csak azok az emberek emlékezzenek rá, vagy azok az emberek férjenek hozzá, akik ismerték, közeli munkatársai voltak, hanem azok is, akik most kezdenek felnőni és megérteni a világ működését. Egy ilyen kulturális tőkévé tudjon ez válni, ami valakinek az emlékezetében van. Úgy gondolom, hogy ez a feladata egy kiállításnak, mert hogy a kutató az megírja a tanulmányt, de az nagyon gyakran nem ér el olyan sok emberhez, ahány emberhez igazából az az anyag úgy elérhetne, mert nagyon érdekes. Szóval, hogy ez egy nagyon jó kommunikációs forma, úgy gondolom, hogy a mai embernek eljutassuk a régi történeteket félig készen becsomagolt formában.
Régi történeteket szeretsz te eljutatni, hiszen tavaly volt a Szabó Dénes kiállítás. Mégis mire szolgál egy-egy ilyen kiállítás? Tehát az embereknek mi pluszot nyújthat? Snedarek Ervint ismerték, hiszen nagyon sokan itt voltak, tanítványok is, gondolom, a város emberei is. Milyen megerősítés lehet ez? Hogy érzed?
A családnak megígértem, hogyha megengedik, hogy digitalizáljuk az egyesületünkön keresztül a filmeket, akkor cserébe vagy egy emlékalbumot, vagy egy emlékkiállítást készítünk. Tehát úgy gondoltam, hogy ez egy lezárása a munkának. De azok, akik emlékeznek is rá, vagy ismertek egy személyt, egy ilyen alkalommal újra találkoznak. Mindenkit szétsodorta az élet, valamilyen más irányba elmentek. Például tegnap én úgy láttam, hogy nagyon sokan, akik régen nem találkoztak, újra megtalálták egymást, és újra úgy gondolták, hogy elmondhatják a történeteiket. Tehát kiállításnak a hatása nem csak a kirakott írásokban vagy a képekben keresendő, hanem a találkozásokban is fontos, hogy jelen legyen. És a kiállító térben, például a második szobában van egy asztal, amelyet annak a reményével helyeztünk el székekkel körülvéve, hogy az emberek leülnek és ne talán egymásra néznek és szóba elegyednek egymással, mert hogy a filmklub, a filmkör pont erről a személyességről szól a szakiskolával szemben. Például ebben különbözik, hogy ismerjük egymást és merünk egymáshoz szólni. Körbeüljük az asztalt, ezt az érzést szerettem volna én adni az embereknek aztán. Remélem, hogy valamennyire ez összejött.
Mi is itt ülünk ennél az asztalnál. Ez a korabeli asztal?
Ez nem a korabeli asztal, ez a Kultúrpalotának egy asztala, de nagyon hasonlít egy olyan asztalhoz, ami körül a filmkör, a szakszervezetek művelődési házában, a filmklubban leültek. Pont olyan fényképek veszik körül ezt az asztalt, amelyen egy hasonló asztal látható, és hasonló dolgok vannak rajta.
És van itt két tekercs, vagy minek nevezzem ezt?
Ez egy tárgy, amivel áttekercselték. Ez valójában a mozigépészeknek volt jó, tehát a vetítésnek a kelléke. Át lehet tekercselni egyik orsóról a másikra a filmet, és ezt valójában ki is lehet próbálni, tehát megszabad tekerni.
Meg szabad fogni. Tehát vannak dolgok, amiket meg szabad érinteni.
Határozottan igen, ezt úgy találtam ki, hogy ami nincs bura alatt, az kézbe vehető és megtapogatható. És úgy láttam, hogy a tegnapi emberek tovább építették a kiállítást. Tehát voltak, akik fotókkal jöttek és beszurkálták bizonyos helyekre a kis saját hozzájárulásaikat egy adott kórhoz vagy egy adott sarokhoz. Erre vágytam is. Az összejött.
De honnan sikerült ezeket összeszedni? Itt nagyon-nagyon-nagyon sok tárgy van. múzeumi tárgyak egyezzünk meg.
Múzeumba való tárgyak, de a múzeumból kevesebb került elő, tehát a családnál nagyon sok tárgya, személyes tárgya megvan Schneiderek Ervinnek, úgyhogy a legtöbb tárgyuk az valójában a garázsból származik. Épp a tegnap gondolkodtam a bemutató előtt, hogy ezt milyen jól lehet poénként emlegetni, hogy valójában ide kipakoltuk a Schneiderek család garázsát. Igen, tehát nagyon-nagyon sok tárgy az eredeti, és nem is akartam olyan tárgyakat beépíteni a kiállításba. A Schneiderek Ervin bácsi személyes tárgyaként, amit ő nem használt. Mert azt úgy gondolom, hogy egy kicsit hazugság. Van azért egy pár csúsztatás,
ezt ne
ami más forrásból van, például, de azért elmondom, az első teremben az a Sapientia Egyetemnek és az Erdély Vizuális Archívumnak a gyűjteményéből van kamera, ami egy technikatörténeti falat illusztrál.
Tehát az impozáns kamera itt a középen? A
középen, igen. Tehát ez egy 16 mm-es félprofi kamera volt. Hát abban a korban használták, és az a kiállításnak egy olyan részéhez kapcsolódik, amelyik nem a Schneiderek Ervin történetét mutatja be, hanem a keskenyfilmnek a történetét, amelyik valahogy mindig párhuzamosan futott a nagy 35 mm-es filmszalagok korszakával. Egy adott ponton leváltotta a VHS szalag. Hát ma már a profi és a nem profi technika között alig van különbség. A telefonnal is készülnek nagy játékfilmek, és profi technikát is valamennyire meg tud szerezni egy amatőr, tehát ez a két dolog most már teljesen összefolyik. Azonban abban a korban, amikor Ervin bácsi elkezdett dolgozni, ez egy külön tevékenységi formához volt mérve, és ez a filmamatőr mozgalomnak ehhez a klub tevékenységéhez volt kitalálva. Már az 1920-as években voltak keskenyfilmes kamerák, amelyeket szándékosan készítettek kisebb és pici gyengébb felbontásúra, mert hogy nem tudom mennyire közismert dolog, de hogy a mozit már a kezdetekkor is úgy gondolták, hogy igazából a családi felvételek készítésére lesz alkalmas. Tehát a Lumière testvérek is úgy gondolták, hogy nem abba kell belefektetni a pénzt, hogy a mozigépüket fejlesszék, mert hogy hát ezzel csak családi felvételeket lehet gyártani. Inkább a színes fényképezésbe fektették az energiáikat. És hát ez a családi film, vagy az amatőr film a szocializmusban egy nagyon különleges szerepet töltött be, amelyet a propaganda szóval is akár le lehetne írni, de ez ennél sokkal komplexebb volt. Úgy gondolták, hogy a film az egy ilyen nagyon modern technika, és hogyha megtanítják az embereket ilyen modern technikai eszközök használatára, akkor be tudják bizonyítani, hogy ez a szocialista társadalom mennyire követi, mennyire lépést tart az újdonságokkal. Volt ennek egy ilyen másik célja is, ezt a művelődés folyóiratát olvasásával vettem észre, hogy a falusi kultúrotthonok, amelyek akkor mindenhol meg kellett épüljenek, és mindenhol létre kellett jöjjenek, falusi kultúrotthonokban javasolták, hogy ne csak a hagyományos népművészeti formáknak legyenek ilyen tevékenységi körei, hanem a modern művészet, például a fotó és a film is legyen egy kör. Tehát ha újítást akartak javasolni, mindig a fotó és a film jutott a riport írók eszébe. Volt, ahol ennek nem volt annyira sikere, például Nagyszentmiklóson vagy Élesden meglepő helyeken bevált. És az egyik ilyen legsikeresebb szocialista filmklub talán a Nándorhegyi, ez az Océlú Rósúi filmklub volt. És hát a Marosvásárhelyi is nagyon-nagyon kinőtte magát, de hogy ezek azért érdekesek, mert nem nagyvárosokban jöttek létre, és egy ilyen a városiasodás, tehát ez az urbanizációs projektnek egy része volt.
Azért működhetett, igen. Gondolom, zavartalanul.
Zavartalanul, igen, mert hogy bele tudták valahogy integrálni ebbe az ideológiába, tehát hogy a filmkészítés amúgy is egy ilyen kollektív tevékenységi forma, tehát nagyon passzolt ehhez a közösen építésre építsük egymást, az új embert ideológiához, és nagyon érdekes, hogy akkor az emberek mit kezdtek ezzel. Tehát hogy ez egy lehetőség volt, amelyet volt, akik ugye a propaganda számára akartak felhasználni, és akkor ez nem nagyon ment, és én úgy látom, hogy azokon a helyeken lett ennek hagyománya, vagy lettek tartósak ezek a filmklubok, ahol valahogy egy személyességet tudtak belevinni, ahol úgy érezték, hogy ez felszabadulás, hogy ez egy lehetőség. És ilyen volt Schneiderek Ervinnek a filmklubja is, hogy kinyílt a világ ezzel. Hogy lett egy délutáni tevékenység a nagy szürkeségben, valami megmozdult. Hát a film, de valami megmozdult.
Vajon támogatta is az állam ezeket a klubokat oly módon, hogy tényleg megvásárolhatták az eszközöket?
Valamennyire igen. Tehát a Széles Ferenc volt Vásárhelyen a szakszervezetek közművelődési házának a vezetője. Vele készített interjúból tudom, hogy valamennyi támogatás kaptak arra, hogy eszközöket szerezzenek be. Azonban az évi támogatás már kevés lett volna. Ez itt a Vásárhelyi Közművelődési Házban úgy oldódott meg ez a helyzet, hogy egyrészt a klubvezető lemondott a neki járó kis honoráriumról, ezt mindig nyersanyagra vagy a kellékekre fordították, másrészt meg összefonódtak az Ázom Uresnek a projektjeivel. Tehát az Ázom Ures vagy a fotógyár anyagokat teszteltetett velük, és cserébe akkor valamennyi anyagot felhasználhattak a filmklub céljaira. Tehát ez volt egy ilyen együttműködési, partnerségi viszony alakult ki. És a másik, hogy a szakszervezetek közművelődési háza, legalábbis a korabeli sajtó szerint önellátóvá vált a 80-as évekre. Annyira jó menő foglalkozásokat hirdettek meg, hogy a bevételből fent tudták tartani az intézményt. Aztán nem tudom, hogy ez mennyire legenda, de állítólag ilyenre is volt lehetőség önellátóvá válni.
Mennyire ellenőrizték azt, hogy mi zajlik ezekben a filmklubokban, milyen tevékenység és milyen filmek készülnek?
Akár csak a sajtót, ezeket a nyilvánosság elé kerülő filmeket is azért ellenőrizték, de hogy pontosan milyen módon, a számomra is még titok. Valószínű, hogy beépített emberekkel történt ez, hogy a közművelődési házaknál volt valaki, aki figyelmeztette vagy ellenőrizte a többieket, de én úgy értettem, hogy ilyen nagyon komoly, nagyon kellemetlen szituációk ebből nem adódtak, tehát hogy mindig sikerült elkerülni a hasonló konfliktust. Meg hát volt egy olyan elhallgatott egyesség is, hogy felkérésre készítettek propagandafilmeket, tehát a gyárakról, a gyárakban a biztonságról, hogyan menjünk át az utcán. A mozifilmek előtt, amikkel kínozták a nézőket a múlt rendszerben, azokat felkérésre le kellett gyártani, és ha azt elkészítették, akkor mellette elment a saját kis individualista projekt is.
Mit tartalmazott az individualista projekt? Tehát milyen jellegű alkotásokra bukkantál te rá? Gondolom, az is a családnak a hagyatékában van, vagy hol?
A család hagyatékában nagyon sok VHS és nagyon sok filmszalag volt. A filmklubban többféle film készült, az egyik, ami nagyon érdekes, hogy animációk is készültek. Ezt a fajta filmkészítési módot, amihez külön technika igényeltetik, a Pionírok Házában is gyakorolták. Általában, akik kinőttek a Pionírok Házából, azok átkerültek a Szakszervezetek Házának a filmklubjába. Egy átvilágított asztal fölött görnyedve, kockáról kockára filmezték be a jeleneteket, úgyhogy volt az asztal aljában egy festett háttér, és az asztal üveglapjának a tetején meg mozgatható figurák. És akkor a kettőnek a szimultán mozgatásával jöttek létre a kis jelenetek, tehát ezek nagyon-nagyon izgalmasak, mert tényleg a mozgókép kezdeteit idézik meg, annyira ilyen rudimentáris technikával készültek, és nagyon szellemesek ahhoz képest, tehát hogy nagyon sok humor van ezekben a történetekben, amelyeknek a forgatókönyvét tudtom, a Ervin bácsi is írta, és akkor vannak saját kisjátékfilmek. Az egyik ilyen kisjátékfilm, amiből csak kockákat állítottunk ki, az a féltékenységről szól, és az akkori színművészeti egyetem diákjaival készült. egy lány és két fiúnak az udvarlási történet, egy nagyon-nagyon szépen megkomponált képekkel, és ezen kívül vannak etnográfiai filmek, nagyon szép szerintem a Sófalvi Farsang temetés című film, amelyet Barabás László néprajzkutatónak a kérésére készítettek el, aki úgy gondolta, és nagyon jól gondolta egyébként, hogy egy ilyen dramaturgiával rendelkező népszokás nem leírással kell, hanem képeken kell rögzíteni, és akkor a filmben Snedarek Ervin nagyon sok ilyen érdekes optikai beállítással próbálta ezt a fordított világot megjeleníteni, ami a farsang, ezt a kifordult világrendet egy ilyen halszem optikával.
Még akkor művészi értékük is van ezeknek gyakorlatilag, nem csak a dokumentálás.
Van, igen, de azért nem kell olyan nagy elvárásokkal. Tehát az akkori lehetőségekhez képest ezek nagyon jó filmek, tehát ilyen amatőr filmklubos filmekként nagyon jó filmek, és fesztiválokat is nyertek. Akkor is voltak országos, meg nemzetközi fesztiválok is, az Unika nevű, ez a nemzetközi amatőr filmes fesztivál, és a szovjet blokkon belül nagyon sok ilyen Csehországban, nagyon sok ilyen fesztivál volt, ilyen cirilbetűsok levelekkel, azért tele van a családi hagyaték. Az egyik ilyen díjazott filmje Ervin bácsinak az a Nem című film. Ez is nagyon aranyos. Egy kutya előás egy kis bombát, miközben egy anyuka sétáltatja a gyerekeit, és akkor filmben nem robban fel ez a robbanó szerkezet, azonban nagyon sok olyan effektus van, amelyik a nézőben ilyen feszültséget kelt, tehát dörög az ég, hirtelen villámlik, tehát folyamatosan féltjük azt a gyereket, amelyik egy ilyen kis robbanó szerkezettel játszik. Például ennek nagyon nagy sikere volt, mert úgy gondolták, hogy nagyon univerzális üzenete van, és nem érezték ilyen a rendszer ellenesnek.
És hát a tanítványok is nyertek, az akkori hát diákok, ahogy tegnap este Ház Sándor is elmondta, hogy még ő is, sőt még Gopóval is alkalma volt kezet fogni, tehát akkor a művészek körében is elismertek voltak ezek a klubok, vagy legalábbis az itt születő alkotások.
Igen, határozottan, igen, Gopó az első amatőr animációs fesztiválnak volt a zsűri tagja, és Vásárhelyen is járt, a Pionírok Házában egy fesztiválon zsűrizett. Tehát azért szerintem nagy dolog lehetett, hogy megnézte ezeknek az erdélyi magyar gyerekeknek a rajzfilmjeit, kezet fogott velük, meg még cikket is írt a Művelődés folyóirat számára, amik magyarul közöltek, de itt megtalálható az is a kiállító térben.
Hogyan tartott lépést akkor a Schneider a Kervin? Erről van-e valami információd a technikával, hogy egyáltalán irányzatokat ismerte ő? Mert hát a felvevők, amiket itt látunk, azok is úgy ugye 50-es évek, 60-as évek, 70-es, 80-as évek már egész másak voltak.
Technika iránti érdeklődése ez nagyon zsigeri lehetett nála, nagyon vele született. Valahogy a családban genetikailag kódolt lehetett, mert a 8 testvér közül 4-en foglalkoztak ilyen technikai kérdésekkel, anélkül, hogy bármilyen egyetemet elvégeztek volna. Tehát ezt mindenki elmondja, hogy az egyik legnagyobb feltaláló elme a családból, az 4 osztálya volt feltaláló. Ez az állandó kíváncsiság, hogy hogyan működik egy szerkezet, és ahhoz képest milyen egy másik, végülis ennek hatására adták neki a filmoktatás tantárgyat előbb a moziképész szakiskolában. Majd ennek hatására vásárolt magának egy igazit, mert hogy ugye vásárhelyen senkinek sem volt filmfelvevőgépe 45-48-ban, és akkor ő próbált barkácsolni vetítőt, a meglévő vetítőt átalakítani, hogy még jobb legyen. Élete végéig kitartott emellett a technikai novumok megértésével, tehát VHS kamerája is nagyon hamar lett. Mivel tudták, hogy ez iránt érdeklődik a külföldi vendégei, a tévés emberek, azok néha megajándékozták egy-egy ilyen tárgy. Hát számítógép használóvá is vált, 88 évesen használta a számítógépet, megtanulta.
Olyan ő könnyen megtalálta a helyét 89 után, hiszen akkor már változtak azért a dolgok. Nagyon-nagyon sok minden másképp történt.
Neki nagyon nagy reményei voltak, hogy Vásárhelyen lesz egy filmgyártás, egy erdélyi filmgyártó központ, és hát ez a filmklubban is végig ott munkálkodott benne, hogy ő filmgyártást szeretne. De úgy gondolom, hogy a rendszerváltás követően annyira mások voltak az igények, tehát nem a játékfilmek érdekelték az embereket, hanem ez a riport. És ezért a televízió fele tolódott el az érdeklődése, és mivel akkor indultak a kereskedelmi csatornák, is, ezért az ő tanítványai is úgy szétröppentek ilyen irányokba, hogy a Stúdió 7 vállalkozásnak, ami a rendszerváltás után ugye felváltotta a filmklubot a magánvállalkozás, abban már többnyire televíziónak gyártottak anyagot, vagy ilyen kereskedelmi, ipari filmeket gyártottak, egy-egy cégnek bemutató filmet, reklámfilmet. Tehát ez a művészet kicsit visszaszorult, de ezek a filmek is végülis nagyon érdekesek egy média történettel foglalkozó ember számára, mert nagyon sajátosan meglévő szabályok nélkül kellett feltalálják magukat filmesként. És hogy akkor hogyan? Érdekes, hogy itt Erdélyben rengeteg kis tévéstúdió jött létre, regionális stúdió, tehát Széki TV, volt olyan, hogy Széki TV, vagy Gyergyóban hány tévéstúdió van, tehát nagyon nagy igény volt, a televízió volt a médium, tehát legalább olyan fontos volt, mint a két világháború környékén a rádió. Ma már ez oldódott, de akkor ugye a forradalom is azt mondják, hogy a tévén keresztül történt meg, nagyon sokat számára nem mindenki volt az utcán.
És hát ott volt ő is a forradalomban, mert azért születtek ott is képek, meg ugye a fekete márciusi eseményeket is filmezte. Ezek megmaradtak éppen egészségesen, egészben ezek a felvételei?
A forradalom felvételeit Keresztes Pál, egy nagyon kedves tanítványa készítette, mert akkor már ő idősebb volt, de fontosnak tartotta, hogy kint legyenek, tehát nagyon sokszor sugallta, hogy menjenek ki. És a fekete márciust pedig főleg Miholcsy Gyulához kapcsoljuk, de azt is több ember filmezte. Keresztes Pál filmje az a Keresztes Pál saját gyűjteményében van meg, és a márciusi események meg tudtunk nem az Ervin bácsi hagyatékában, hanem az RMDS-nek a gyűjteményében vannak. Valami megvan ezekből az anyagokból, jogilag azt hiszem, hogy már nem hozzá tartozik.
Nagyon sok fotót, fényképet tartalmaz ez a kiállítás. Szerintem dömping lehetett fotókból. Meg kellett válogassátok, gondolom én, nem tudom, majd megcáfolod, hanem hogy mit állítotok ki. Ilyen szempontból mit próbáltatok követni, tehát milyen mozzanatok jelenjenek meg itt a falakon?
Éppen olyan nagy dömping nem volt, mert nagyon érdekes, hogy például a Pionírok házából belülről, tehát hogy benti tevékenység, nagyon kevés fotót találtunk. Valahogy ott azzal voltak elfoglalva, ami épp történt, nem azzal, hogy fotózzák magukat. Elsősorban ezeket az életszerű helyzeteket próbáltuk kiválogatni, de ezek nagyon ilyen családi fotószerűek, tehát kevés a művészi értékű fotó vagy beállítás. Remélem, hogy kerülnek elő, tehát a kiállításnak köszönhetően már van egy tucatnyi fotó, ami még nem volt meg, mikor nekifogtunk a munkának.
Igen, ez egy felhívásod is volt, hogy akinek van, aki tudja egészíteni a történetet, az egészítse ki. Várod, hogy valóban kerekedjen még ki valami?
Igen, nagyon várom, és úgy gondolom, hogy ha még ennyire élő emlékezettel dolgozunk, akkor az embereknek is jól esik, hogyha meghallgatjuk az ő történetét, ha ő is hozzáadhatja azt, amilyen neki van ehhez a nagyobb építményhez. Tehát, hogy felemeltük most egy kicsit Ervin bácsit egy talapzatra, és akkor ő is oda teheti a kis emléktárgyát. Azért is gondolom, hogy érdemes összegyűjteni, mert még szeretnénk foglalkozni a történettel, dokumentumfilm is készülne, és hát jövőre lenne 100 éve, hogy született, és arra az eseményre egy vetítést fogunk tartani. Mindenképpen van értelme beírni a füzetbe, ami az emlékező asztalon van, és van értelme behozni újabb képeket, hogyha tudnak róla. Illetve mindenki számára ez az egyik üzenete, szerintem a kiállításnak, hogy ezeket nem szabad eldobni, és hogy meg kell találni azt a szervezetet, amelyik kellő módon tudja gondozni, meg tudja őrizni, és át tudja adni az utókornak. Van értelme a legbanálisabbnak tűnő képanyagnak is, mert hogy azokat az emberi történeteket tárolja, amelyeket lehet, hogy másképp nem tudunk kivonatolni sehonnan sem.